Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hosszú-hosszú évszázadokon át a zsidóság számára ugye a szombat volt a legfontosabb nap, sőt mondhatjuk, hogy évezredek óta, hiszen ma is így van ez. És az első évtizedekben a keresztények is szombaton jöttek össze, majd egy idő után vasárnap kezdték tartani az Isten tiszteleteket, és vasárnap volt az Úr napja az ő számukra. Azt gondolom, szinte mindenki tudja ennek az okát, hiszen Jézus Krisztus vasárnap támadt fel, és ezért vált fontossá számukra ez a nap, amit még ők is később is a hét első napjaként emlegettek. De nem csak ez az egy oka volt a keresztényeknek, hogy vasárnapra tegyék az Úr napját, hanem még kettő. Az egyik az, hogy a Szentlélek kiáradása is a hét első napján történt, és a harmadik pedig az, hogy Jézus, amikor megjelent a tanítványainak, úgy összesen az egésznek, vagy majdnem az egésznek, az is vasárnap történt. Erre is emlékezünk, mikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, és amikor kiárad a Szentlélek. És a mai igény pont erről szól, hogy a hét első napján a tanítványok ott vannak bezárkózva, és megjelenik középen Jézus. Erre is emlékezünk minden vasárnap, erre a csodálatos eseményre majd. Hát egy héttel később, szintén vasárnap, ugye külön megjelenik Tamásnak is. Így hallgassuk most meg a mai előírt alapigénket. Megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 20. fejezetében a 19. verstől a következőképpen. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek Szent Lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Amen. Kedves testvérem, egy pár percre elnézést kérek azoktól, akik voltak csütörtökön az Isten tiszteleten, de amit akkor elmondtam, gondolatokat annak a 7-8 embernek, azt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és szeretném, ha itt a gyülekezet egésze is hallaná, mert ehhez a történethez kapcsolódik. Ez a történet, és mindaz, amit így hallunk ilyenkor a húsvét utáni időszakban, ez egyik sem akkor kezdődik, és akkor történik, amikor valóban megtörtént. Mindegyik történet hónapokkal korábban elkezdődik. Akkor, amikor Jézus nagyon-nagyon tudatosan elkezdi felkészíteni a tanítványait arra, ami ezután jönni fog. Ezt olvassuk: ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Amikor valaki bizonságot tesz, akkor 90%-ban azt szokta mondani, hogy volt az életemben egy probléma, beütött egy betegség, egy nehézség, imádkoztam, kinyitottam a Bibliát, és ott volt az ige válaszként, és ez mennyire csodálatos. És ez valóban így van. De, és ezért szerettem volna ma erről szólni, nagyon ritkán vesszük észre azt, amit Jézus tett ebben a történetben, és azt, amit velünk is tesz újra és újra. Méghozzá azt, hogy Jézus Nagyon sokszor jóval korábban ad nekünk igét, ad nekünk igehirdetést, vigasztalást, útmutatást, mint hogy az esemény megtörténne. Jézus pontosan tudja, hogy a tanítványai számára milyen rettenetes krízis lesz az, hogy látják őt elfogva, megkorbácsolva, keresztre feszítve. És azt mondja Jézus, hogy én nem akarom, hogy ez a tragédia váratlanul törjön rátok. Adok felkészülési időt. A tanítványoknak hónapok álltak a rendelkezésükre, hogy lelkileg erre fölkészüljenek. Maga Jézus mondja János evangéliumának 13. fejezetébe, már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor meg lesz, higgyetek, hogy én vagyok. Nagyon fontos ez a tudatos felkészülés. Nagyon fontos az, hogy Istennek egyetlen igéje se hulljon ki a mi szívünkből, mert lehet, hogy az Isten hónapok múlva fogja felhasználni. Lehet, hogy amit ma hallasz, erre majd októberben lesz szükséged. Csak mi sokszor olyanok vagyunk, hogy halljuk az igét, igen, ez most éppen az adott helyzetemben mire vonatkoztatható, ma miről szól, és így voltak vele a tanítványok is. Jó, ma miről szól, mi az, ami ma üzenet, az, hogy mi lesz hónapok múlva, ezzel nem akarok foglalkozni. És ahelyett, hogy mindaz, amit Jézus elmondott, hogy meg fogok halni, fel fogok támadni, ez elkezdett volna hitté válni az életükbe, kihullott a szívükből. Úgy, ahogy ezt a magvető példázatában olvassuk, hogy Isten igéje ott van az életükben, de így szól, tövisek közé esett, a tövisek megnőttek és megfojtották. Hány olyan régi igéje van, üzenete az Istennek, amit a tövisek közben megfojtottak, és amikor kellett volna, akkor nem voltunk ott, felkészültem. Nehogy azt higgyük, hogy Isten bármikor kitesz minket olyan kísértésnek, minek az ellenszeréről korábban ne hallottunk volna. Legfeljebb nem akarunk rá, vagy már nem tudunk visszaemlékezni. Nagyon tetszik nekem az a néhány szép szó, amit Lukács lejegyez Jézus születésekor. Megjelennek a pásztorok. És ugye a Mária ott van, és hát nem sokat ért ebből, amit mondanak. Pásztorok se a saját szavukat mondják, az angyaloktól, amit hallottak, azt átadják, és ezt olvassuk. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszéket megjegyezte, és forgatta a szívébe. Szükségünk van arra, hogy minden igét, minden igehirdetést így forgassunk a szívünkbe. És amikor kell, akkor felkészültek legyünk. A csütörtöki igehirdetésben föltettem azt a nagyon komoly kérdést, hogy igen, elő volt írva, hogy Jézusnak meg kell halni. De elő volt-e írva az, hogy ennyire nyomorultul és ennyire magányosan? Nem azért mondta Jézus ezeket a gondolatokat 3-4 hónappal korábban, hogy ezek a tanítványok utána ezt már valóban élő hittel elfogadva ott tudjanak állni a keresztnél? De azt gondolom, hogy ez ugyanúgy benne lehetett volna a történetbe. Ez nem tette volna tönkre a megváltást. De miért nem történt mindez meg? Mert akkora traumaként szakadt rájuk Jézusnak a halála, hogy nem bírták elhordozni. Ha hónapok óta ezzel foglalkoztak volna, kérdezték volna a mestert, hogy ez mit jelent, ahelyett, hogy a hatalomra törtek, meg ki a nagyobb, meg ki kén fog uralkodni. Ha ezzel foglalkoztak volna, hogy Uram, mit jelent ez, készíts fel minket, mert nem akarunk felkészületlenek lenni, akkor egészen más lett volna mindez. Nem vették komolyan. És én hiszem, hogy az Isten így akar minket felkészíteni, és egészen megrázó ebből a szempontból a következő néhány mondat. Másnak pedig szombaton összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak. Urunk, eszükbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Valakinek azért csak eszébe jutott, hogy valami ilyesmit mondott Jézus. Persze itt ilyen gonoszkodó elővigyázatosságról van szó, de a tanítványoknál ez teljesen eltűnt. És a saját életemben is emlékszem arra, amikor egy-egy adott ige hónapokkal később szólított meg. Egy lelkész barátommal beszélgettünk az elmúlt héten, és ott volt pont egy ilyen helyzet, és mondtam neki, hogy figyelj, egy 2-3 hónapja, és azt már nem tudom, hogy én küldtem neked, te küldted nekem, vagy a Dávid küldte nekünk ezt a ige hirdetést, de ezt hallgattuk. Gyorsan visszakerestük, és tényleg ott volt. Pedig akkor ez olyan sokat nem jelentett. És ez az első, amit szeretnénk mindannyiunk szívére helyezni, hogy a tanítványok kudarca az pont arról szól, hogy amikor jöttek a sötét fellegek, ahogy énekeltük, ne félj tehát kicsin csapat, ha rád felleg borul, akkor nem voltak felkészülve. És Isten felkészíteni szeretne minket. Ezt a részt hadd fejezem be egy ószövetségi igével, Mózes 4. könyvébe ezt olvassuk. A te szolgáid pedig átmennek mindnyájan hadra felkészülve harcolni az Úr előtt. Hogy egy harcra fel kell készülni, hogy ezekre a támadásokra is. És Jézusnak itt egy ilyen három lépcsős hitmélyítő lelki gondozásával találkozunk. Az első lépcső, hogy ő maga elmondja, hogy mi fog történni. És azt várja, hogy valami elinduljon a tanítványok szívébe. A második lépcső az, amikor követeket küld. És azt mondja, hogy itt már vannak olyanok, akik látták, hogy mi történt. Emlékezzetek vissza arra, amit mondtam. És ez se sikerül. És ennek az egész nagyheti sorozatunknak éppen ezért egy ilyen csodálatos betetőzése ez a mai vasárnap, amikor jön a harmadik lépcső, hogy végül Jézus személyesen megjelenik. Már nem visszaemlékezni kell, nem követeket küld, hanem egyszerűen megáll és ott van. Megérkezik oda a tanítványok közé. Azok közé a tanítványok közé, akiknek hiába mondta Jézus, hogy mi lesz. Akik ezt hiába szaladtak, asszonyok, emmausi tanítványok, a következő gondolatok lehettek a szívükbe. Őrjítő ez a bizonytalanság, hiszen nem lehet tudni, mikor törnek ránk, mikor visznek minket a keresztre. Talán kinnál az ajtó előtt most is valaki figyel, csak a jelre vár, mint a Jézust elfogó katonák vártak Júdás ölelésére. Meddig tart még ez a bizonytalanság? Mikor lehet kiszökni a városból, elmenni minél messzebb, vissza csendesen halászni, elfeledve az elmúlt 3 évet? És hol van Tamás, mikor jön már vissza, mikor hoz ételt, híreket vagy reményt? És ebben a helyzetben egészen egyszerű és csodálatos ez a mondat. Eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. Milyen megnyugtató szavak. Éppen ez a békesség hiányzik az életében. Az a békesség, ami megszületett volna már korábban is. Csak ennyire gyarló az ember, hogy szüksége van arra, hogy mindent lásson, mindent megfogjon, mert enélkül nehezen ébred hit a szívébe. És persze lehet mondani, hogy ilyen volt Tamás, meg olyan volt Tamás, de azért, amikor Jézus megjelent és érezte a tanítványoknak a megdöbbenését, azért ezt olvassuk, hogy megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Nekik is szükségük volt erre. És ezután újra azt mondja, hogy békesség nektek. És én azt szeretném, ha ezt a pillanatot átélnénk és megértenénk. Mert az első két lépcsőig nagyon sok ember eljut, és nagyon sokan ott is ülnek a templomba, de hiányzik a harmadik. Átélik azt, hogy igen, hallják az igét, hónapokkal korábban szól az ige, hallják, emberek is mennek hozzájuk, és van sok ismeretük és tudásuk, de ez az egész nem változik át egy személyes élő hitté. Ezt pontosan tudom milyen, mert 19 éves koromig ilyen voltam. Hallgattam az igét, sok mindent tudtam, konfirmáltam, de akkor, amikor ez az egész élővé vált, az valami egészen más. És nagyon jó az, és nagyon fontos az, hogyha még nincs is feltétlenül élő hite valakinek, de minél többet hallgassa az igét. És mindaz, amit hall, megmarad a szívébe, és amikor ez az egész beindul, akkor születik valami csoda. Azzal a képpel szoktam ezt elmondani, hogy van egy csodálatos autó tele a benzintank, ott vannak a gyönyörű nagy gyertyák benne az autóba, csak szikrára várnak, és egyszer, amikor eljön a szikra, akkor az nem válik egy trabantá, hanem minden már megvan, és el tud indulni az egész. És ez az, amit a tanítványokkal történik, hogy eddig hallottunk dolgokat, értelmünkkel valahogy felfogtuk, és egyszerűen az egész kiszakadt belőlük, hogy ez tényleg igaz? Ezek szerint Jézus tényleg feltámad? Ezek szerint mi is fel fogunk támadni, nekünk is örök életünk van? És próbáljunk így gondolni a saját életünkre, azokra az ígéretekre, amiket mi kaptunk. Én hiszem, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor azt éled át, hogy ez igaz. Hogy Isten tényleg ad gyógyulást, hogy Isten tényleg ad szabadulást, hogy tényleg Isten megadja valakinek a megtérését, akiért régóta imádkozol. Csak hidd el, és egyszer át fog szakadni ez az egész. Nem tudom miért, valahogy hetek óta ez van bennem, hogy van sok-sok küzdelem és nehézség az életünkben is. De hiszem, hogy egyszer az Isten áldásokat fogadni, még ennél is többet, akár a gyülekezetnek az életére is. Sokan imádkoztunk ezért, tegnap egy kicsit talán irigykedve a koncertnél, amikor egy órával ezelőtt már közel 100-an voltak a templomba, már fél órával a kezdés előtt már alig volt hely, ugye tudtuk, hogy mind a 300 ugye elfogyott. 7:30-kor kezdődött a koncert, a legutolsó ember 4:48-kor jött meg szinte, tehát kicsit más volt a tendencia, mint sokszor egy istentiszteleten tapasztaljuk, és azt mondtuk, hogy de jó lenne ez egy istentiszteleten is így, és én hiszem, hogy ez megtörténhet. Isten készít minket most talán, készít sok mindennel, és egyszer azt mondja, hogy én ezt meg fogom adni a közösség életébe is, és meg fogom adni a gyülekezet, és az egyéni életünkben is. Hogy egyszer megjelenik Jézus, megfogja a kezünket, azt mondja, hogy békesség néktek. Látom, hogy eddig mit küzdöttetek, látom, hogy milyen nehéz volt ez, látom, hogy nehéz volt elhinni, látom, hogy nehéz volt még a keresztig is elvonszolni magatokat, de én itt vagyok, és valami új kezdődik. És micsoda öröm ez 9 tanítványnak. De miért akkor jött Jézus, amikor nem volt ott Tamás? De egy ilyen bibliaórán egy jó beszélgetés lenne, erre nincs válasz. Én azt gondolom, hogy Tamással az Istennek úgy külön volt dolga, még úgy még megszerette volna erősíteni. De olyan fájdalmas ez a mondat, hogy Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. Valószínű, hogy Tamás, akit szegényt a hitetlen jelzővel illetünk állandóan, itt meg Ikernek hívják őt, valószínű, hogy Iker gyermek volt, sokkal inkább a bátor jelzőt kéne, hogy kapja. A bátor Tamás. Mert valószínű, hogy ő volt az egyetlen, aki kimert merészkedni. Lehet, hogy ő volt az egyetlen olyan érző szívű, aki azt mondta, hogy megnézem már, mi van az édesanyámmal és a gyermekeimmel. És erről a bátorságáról tudunk korábbi igékről is, hiszen amikor Lázár meghal, akkor Jézus azt mondja a tanítványnak, hogy menjünk ismét Galileába. És mit mondanak a tanítványok? Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Tamás, akit Ikernek neveztek, ezt mondta tanítvány társainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Nem volt ez egy ijedős ember. Talán azért hiányzik itt is, mert ő volt a legbátrabb. Azt mondja, menjünk vissza, bátran, halljunk meg vele, mikor a többiek még félnek. Bátor Tamás, értetlen Tamás, kíváncsi Tamás, érdeklődő Tamás. Sok mindent lehet rá mondani, de itt úgy döntött az Isten, mert abban biztos vagyok, hogy Jézusnál nem az volt, hogy megjött, és azt mondta, hogy na itt vattok 10, jaj, de jó, és azt mondta, hogy hát uram, Tamás nincs itt. Ó, hát akkor rosszkor jöttem, hát akkor visszajövök egy óra múlva. Biztos nem így volt, tudta, hogy nincs ott. De azt mondta, hogy Tamás, neked még szükséged van erre a 8 napra, ami borzasztó lesz, mert a többiek már örülnek, és a többiek meg átélik azt, hogy a Szentlélek nélkül, meg Jézus nélkül hiába beszélnek. Hát gondoljuk el, azok az emberek, hát ennél erőbb bizonság nincsen. 9 ember azt mondja, láttuk Jézust, hidd már el. És Tamás azt mondja, hogy nem hiszem el. Szerintem a tanítványoknak is egy nagy tanítás volt, hogy amikor ti elmentek, bárhogy kitehetitek a szíveteket, ha Jézus nincs ott, ha nem vele találkoznak az emberek, akkor ez semmit sem ér. Reményik Sándornak van egy nagyon szép verse, ahol idéztem már másik részletét, azt keresi, hogy én ki vagyok a passió történetben. És végig gondolja, hogy talán ő Péter, talán ő János, és Tamásról így ír, s tovább, Tamás, talán Tamás vagyok, aki csak akkor hisz, ha láts tapint, s hálásan csak a dicsőült sebekből vonja vissza fekete ujjait. Szegény Tamás itt is egy fekete ujjú, materialista, földhöz kötött ember, pedig valami egészen más is lehetett azért az ő életében. És utána jön a ő személyes találkozása Jézussal. Jézusnak gondja van rá is. 8 nap múlva ismét benn voltak tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, s ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Vannak olyan oltárképek, nemrég én is láttam egyet, ahol Tamás így áll, ilyen sunyi tekintettel, az ujja meg benne van Jézus oldalába. Ez nem igaz. Nem kellett oda dugnia. Azt mondja Jézus, hogy gyere, de Tamásnak már erre nincs szüksége. Leborul és kimondja azt a mondatot, ahol minden megváltozik és minden megfordul a mi életünkbe, és a legszemélyesebb imádság, a legrövidebb bizonságtétel. Azt mondja Jézusnak, én Uram és én Istenem. És amikor ez megszületik az ő szívébe is, akkor teljesen megváltozik minden, és megváltozik ő is. És átéli azt, hogy Jézus most már mindig ott lesz vele is. És most nem néztem utána külön Tamásnak, de a hagyomás szerint ugye valahol, valamikor ő is mártírhalált halt. És mi a vége? Tamás ezt mondja, én Uram és én Istenem. Jézus így szól hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nem könnyű. Én is örülnék annak, ha Jézus most itt bejönne. És azt mondaná, hogy nézzétek meg. De nem jön be. Hanem elküldi az ő szent lelkét, és azt mondja, hogy igen, nem könnyű. Tudom, hogy nem könnyű, mert szeretnétek látni. De boldogok vagytok, ha mégis tudtok hinni én bennem. Úgy, ahogy az a 8 éves kisfiú tette a nagymamájának a temetésén, ahol ott állt a nagypapája mellett, a nagypapája nagyon-nagyon sírt, és a 8 éves kisfiú odament, megfogta a kezét, meghúzta a kabátját, és ezt mondta, papa, ne sírj. Tisztelendő bácsi azt mondta, hogy feltámad. Akkor feltámad. És ez igaz. És nem azért, mert most a tisztelendő bácsi ezt mondja, hanem azért, mert Jézus Krisztus ezt mondja. Ne félj. És hogy ez a 8 éves kisgyermek ezt annyira természetesnek vette és elfogadta, azt szeretné az Isten, hogy mi is így tudjuk elhinni. Ne sírj. Jézus azt mondta, hogy feltámad, akkor feltámadt. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked mindazokat a igéket, amiket igehirdetésben, bibliaolvasásban adtál nekünk. Köszönjük azokat az áldott testvéreket, akiken keresztül szólongattad a mi szívünket. És köszönjük a megadtat, hogy ebből élő hit is fakadjon. Hogy valóban elhiggyük, tudjuk, hogy te velünk vagy. És Úrunk Istenünk, te így készítesz fel minket életünk végére is. Te azt szeretnéd, hogy az se váratlanul érjen el minket. Te őszintén beszélsz arról, hogy van halál, de őszintén beszélsz arról is, hogy van feltámadás. És Úrunk Istenünk, köszönjük mindazokat, akik ezt el tudták hinni, és veled megbékélve tudtak elbúcsúzni ettől a világtól. És add, hogy mi ne elhessegessük ezt a gondolatot, ne féljünk tőle, hanem tudjunk készülni. Te tudod, ez mikor jön el, de add, hogy felkészültek legyünk, visszaemlékezzünk a te szavadra, és visszaemlékezzünk mindazokra az igékre, amelyekre te formálni akartál minket. Bocsáss meg, ha elmentünk mellettük. Hát, hogy vissza tudjunk emlékezni azokkal az igékre, amikkel figyelmeztettél, amikkel ígéretet adtál, áldásodat hirdetted. Úrunk Istenünk, add, hogy így tudjuk forgatni a te igéidet a mi szívünkben. És így kérjük a te áldásodat minden előttünk lévő igei alkalomra, igeolvasásra, hogy élő és ható legyen a te szavad a mi számunkra. Amen.